kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Ámen.
Énekeljük istentiszteletünk kezdetén a 337. dicséret első versét, Paradicsomnak te szép élő fája. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet.
Ámen.
Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 754. ének első három versét, Nevedre vettem keresztséget, így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Ezt mondja Jézus. A Bibliában meg van különböztetve a János keresztsége és az a keresztség, amelyet az Úr Jézus Krisztus hagyott ránk. Nyilván ez egymásnak a folytatása tulajdonképpen, majdnem ugyanaz, csak mégis van különbség. Amikor János keresztelt, akkor az Isten haragját hirdette, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. És amikor Jézus Krisztus eljött, akkor nem változott az ember állapota, az Isten haragját érdemeltük ki, és hívtuk ki magunk ellen, azzal, hogy nem kerestük őt, nem adtunk hálát neki, nem úgy éltünk, és Jézus Krisztusban az Isten mégis a kitárt karjával és a kegyelmével jött el. Befogadni minket a szeretetébe. Tehát a keresség, bár ott van itt is a Isten haragja abban, amivel kezdődött ez a szakasz, hogy a 11 tanítvány, mert Júdás már nem lehetett ott köztük, ezért voltak 11-en, de ez csak egy jelzés, igazából tele van szeretettel, kegyelemmel és meghívással, és nekünk erre a szeretetre kell válaszolnunk. Az elsőrendű válasz az, hogy befogadjuk ezt a szeretetet. Hogy elcsodálkozunk rajta, hogy nekem a mindenható Isten a közelségét, a bűnbocsánatát, az áldásait, a tanácsait adja ajándékba, úgy, hogy nem szolgáltam meg. Elcsodálkozni rajta, és megköszönni neki újból és újból. Ez az elsőrendű feladatunk, és ha ezt megtesszük, akkor nyilvánvalóan tudni fogjuk, hogy a második feladat ebben, hogy továbbadjuk, amit kaptunk. És elsősorban nyilván a gyermekeinknek. Hát ehhez kívánunk az Istentől segítséget, amit meg is ígért, hogy velünk van minden nap ebben a feladatunkban, ami nem kis feladat, hogy a gyermekeinknek segítsünk kinyílni az Isten felé, és olyan igazi életet adni, amiben örvendezhetnek már itt a földön, már itt megtalálhatják a helyüket, de készülhetnek az Isten országára, a még nagyobb boldogságra. Isten áldja a ti életeteket is, hogy meg tudjátok tenni ezt a feladatot, ehhez az Isten teljes szeretetét és mindent megad. Amen. Most, miután azért keresztelünk, mert keresztjén családok hozzák ide gyermekeiket, erről tegyünk bizonyságot, helyünkről fölkelve, valljuk meg hitünket, és mondjuk el a apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljétek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e a gyermeketeket, úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk tagjai, gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy ajándékozó Isten vagy. Az életünk és ez a gyönyörű világ a te ajándékod. Most különösen megköszönjük neked ennek a kislánynak a életét, a gyermekeink életét. Köszönjük, hogy ott vagy velünk, édesanyákkal a szülés nehéz óráiban. Köszönjük, hogy ott vagy velünk, édesanyákkal, édesapákkal, amikor még nehezebb feladat, még felelősség teljesebb, hogy felneveljük őket, hogy eligazítjuk őket az élet útján. Könyörülj rajtunk. Segíts a te szeretetedet mindig felismerni, megköszönni és továbbadni. Amen. Szofia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkezdett 754. ének, 4. versét énekelve. Adj erőt, hogy a szövetséget megtartsa mindig igazán. Kérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban köztünk, és mi mindnyájan foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk figyelemmel a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Lőbel Erzsébet 82 éves testvérünktől és Bruszt János 76 éves testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Francsics Péter és Deli Mária Szofia nevű gyermekét. Isten áldja és segítse a családot a gyermek hitben történő nevelésében. Most hallgassuk meg az elmúlt évről szóló rövid statisztikai beszámolót Holik Attila főgondnok úrtól.
Áldás békesség, kedves testvérek! Szinte mindent megváltoztatott az új évben és idén a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések, érzések, aggodalmak, tevékenységek. Sajnos hatással volt ez, és van is, egyház és gyülekezeti szokásainkra is. Minden nehézségünk ellenére Isten iránti hálával emlékezünk vissza mögöttünk levő esztendőre. Elsősorban arra, hogy a modern technika eszközével Isten igéje eljuthatott az otthonokba és a nyitott szívekbe, amikor az Isten tiszteleten való részvétel személyes részvételre nem tudtunk buzdítani. A nyári rövid fellélegzés lehetőséget adott számos közösségi programra, a Mátraházi gyülekezeti hétvégére, gyermek és ifjúsági tábor megszervezésére és megrendezésére. Aztán hamar újra jöttek a korlátozások. Sajnos ez így van most is, és valószínűleg még így lesz egy ideig. Hálát adunk mindazonáltal azokért az érdeklődésért, imádságokért, szolgálatokért, amelyek a templomunkból sugárzott ige hirdetésekre, Isten tiszteletekre vonzották a lelkeket. Hálát adunk azokért a pillanatokért, amikor otthonok váltak templomokká azáltal, hogy a bennalakók Isten igényére figyeltek, és a nappalikban vagy a konyhákban olykor hívő lélekkel egymásnak törték meg a szent kenyeret, és kínálták a szent bort. Nem utolsó sorban mondok köszönetet a gyülekezet presbitére nevében mindazokkal, akik felelősséggel járultak hozzá gyülekezetünk fenntartásához, amelynek költségei változatlanok akkor is, amikor a bevételek értelemszerűen csökkennek az elmaradt Isten tiszteletek, versenypénzzel és egyéb adományok kiesésével is. Az idén is felkerestük karácsony ajándékkal a pénzügyi támogatásra gyülekezetünk nehezebben érő rászoruló testvéreit, családtagjait a szeretett szolgálat és az alapítvány támogatásával. Ez gyülekezeti tagjaink is hozzájárultak adományaiakkal, ruhanemű és tartós élelmiszerrel is. Köszönetet mondunk azoknak, akik eleget tettek egyháztagsági kötelezettségüknek. Adományozásra azokat is buzdítjuk, akik eddig támogatásukat személyes megkeresésünk alkalmával adták át. Az Úr adjon erőt, hogy minden nehézségünk, testi, lelki megpróbáltatásunk és gyöngeségünk ellenére sem mondjunk le jövőben sem gyülekezetünk fenntartásáról, és a szükségben levők megsegítéséről, és az örömhír boldog fogadásáról és továbbadásáról. Hitben, reményben és szeretetben. Ha nincs tisztelete, tisztessége Isten beszédének, akkor elveszítjük az életünk centrumát, és nem találjuk meg az életünket tápláló forrást. Igen, igen, Isteni a tisztesség, a hatalom és az erő is Istené. Az advent és a karácsony megünneplése után az újévi számvetésre és az új esztendő reményteljes fogadására szeretettel hívjuk mindannyiukat az online térben is. A járvánnyal kapcsolatos rendelkezések okán szigorú járványügyi szabályok megtartása mellett tartjuk meg az Isten tiszteleteket, és köszönet a gyülekezet tagjának, hogy be is tartják ezeket az intézkedéseket. Minden Isten tiszteletre a templomban kerül sor, amelyet online is közvetítünk. Külön szeretném megköszönni minden testvérünknek a támogatását, segítségét az elmúlt évben. Örömmel jelentem, hogy a pályázat befejeződött, már csak a március 31-i teljes zárás van lelkipásztor testvéremmel a végállomáshoz, és gyakorlatilag mindenféle törvényi előírásnak megfelelően rendben megfeleltünk. Azt is örömmel jelzem a gyülekezetnek, hogy semmiféle tartozásunk nincs. Ez azt jelenti, hogy sem adó, sem közüzemi, sem nyugdíjároléki tartozás nincs a gyülekezetben. Kimondhatjuk, hogy a gyülekezet anyagi helyzete stabil. A elmúlt évben szeretném megköszönni mindazoknak, akik biztosították az online közvetítés és a gyülekezeti rend biztosítását. Külön szeretném megköszönni közmunkásainknak az elmúlt nehéz év munkáját, hisz nélkülük nagyon nehezen tudtuk volna megoldani azokat a feladatokat, amit a lelki hivatalnak ebben az évben, illetve az előző évben el kell látni. Kedves testvérek, néhány statisztikai adattal szeretném. 2020-ban 31 keresztelő volt, egyel kevesebb, mint az előző évben. 19 fiú, 10 leány. Egy felnőtt férfi és egy felnőtt nő. Konfirmáció nem volt a Covid vírus miatt, amit most, ha Úristen kegyelme megadja, akkor az idei évben pótolunk, és mind a két évfolyamot ugye együtt fogjuk lekonfirmáltatni a tudomásom szerint. Elhunytak közül 68 testvérünkről búcsúztunk az idén. Köztük Fehér Imréné és Dürgő Márta testvérünktől. Áldott legyen emlékük. 2020-ban 220 választói névjegyzékben szereplő testvérünket tartunk nyilván. Ez 12-vel több, mint 2020, 19 évben. 713 úrvacsorázó tagja volt a gyülekezetnek ebben az évben, a Covid miros miatt ez kevesebb. Ugye előző évben 1495 volt, ebből a 713 főből 378 nő és 335 férfi volt jelen. 62 Isten tiszteletet tartottunk az idén, 48 fős átlaggal 2991 testvérünk vett részt az Isten tiszteleten. A Biblia óra online-nal, illetve amit lehetett tartani, 3 és 10 fő között vettünk részt. Fakultatív hittan oktatásban 69 fő vesz részt. Kötelező hittan létszámunk jelenleg 363 fő, 9 fővel kevesebb, mint az előző tanévben. Engedelmükkel nem olvasnám föl az egész zárószámodást, illetve a pénztárkönyvet, de viszont mindenkelőtt nyitva áll a lelkész hivatalban betekintésre. E hét pénteken küldtem át a presbitériumnak a teljes anyagot, és úgy néz ki, hogy január 31-ig természetesen erről a presbitérium dönt, és mindenről tájékoztatást fognak kapni a presbitéri gyűlés határozatairól. Azért annyit elmondanák, hogy a gyülekezeti házi pénztár nyitónk az 982.904 forint volt, a záró 1.040.838 forint. Folyószámlán 2.933.159 forint volt, a zárókészlet pedig 3.792.935. A gyülekezet összvagyona 3.916.063 forinttal indult, és 4.883.773 forinttal zárult. Kedves testvérek, további számadatokkal nem szeretném fárasztani a gyülekezetet, itt mondtam, minden anyag elkészült, presbiteri gyűlés határozata után a választai névjegyzék kifüggesztése fog kerülni, amikor a presbiterium áttekintette és végignézte, és a választai névjegyzék után felszomlálással leltérik 3 Isten tisztelet erejéig. Kedves testvérek, az új évbe, sőt az új évtized második esztenybe léptünk, és ez az év egy nagyon sok feladatot előtt áll. Elsőképpen hálódó Isten tiszteletet kell majd, de nem kell, de szükséges tartanunk majd, és reméljük ez meg lesz, a elkészült gyülekezeti átfelújítása miatt. A másik, ami nagyon fontos dolog, megköszönöm a lelkipásztorunk 10 éves szolgálatát. 2011. február 1-én kezdte szolgálatát gyülekezetünkben. Az Úr gazdagáldással, hogy a életükön, szolgálatukon továbbiakban is. Örömmel kellett jegyezzük azt, hogy beosztott lelkészünk is van, megadta az Úristen 2020. szeptember 7-től Kósa Márk János testvérünk szolgál a gyülekezetben. Nagy áldás ez, és hálás vagyunk a gyülekezetnek, hogy minden rendben történik az előtt. Én az egyen első dolgunk, hogy hálát adunk Istennek a elmúlt időszak áldásaiért, és imádkozunk az elkövetkező esztendőért. Mennyei édesatyám, különleges a nap számunkra, ez az új év megújulása és felfrissülése és új kezdetekre emlékeztet. Szeretnénk eléd hozni az új évet, és annak minden tervével, napjával és tennivalójával együtt. De mindenek előtt hálát adunk az elmúlt év áldásaiért. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és kifolytatott szeretettel és hűséggel szerettél bennünket, megtartva kicsi gyülekezetünket. Köszönjük, hogy velünk voltál és gondot viseltél ránk. Köszönjük, hogy azokat a testvéreket, akiket mellénk adtál, akiket támogattak, szerettek, velünk örültek és szolgáltak, és hozzád veszettek közelebb. Most kérlek, Uram, hogy te jár közben értünk az új esztendő kezdetén, hogy Atyánk áldása teljes legyen az életünkön. Kíséri áldás azokat, akik szolgálattal ajándékozol, meg akiket imádságban hordozhatunk, szerethetünk, akikkel kapcsolatba kerülünk, akiket ránk bízol. Legyen bőség a hitben, a szeretetben, az anyagiakban és a lélek gyümölcseiben. Szentlélek, hozz számunkra tisztellátást, adj erőt, és az idei feladatunkhoz adj szolgáló testvéreket, mutasd meg, hogy mely tulajdonságainkban, elhatározásunkban kell megerősödnünk. Szeretett gyülekezetem, áldott új esztendőt kívánok mindenkinek.
Most folytassuk Isten tiszteletünket a 746. énekkel, az Úr csodás kegyelme járt, így kezdődik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, mely megtalálható a Zsoltárok könyvében, a 7. részben, a 2. verstől a 18. versig a következőképpen. Uram, Istenem, Te vagy menedékem, szabadíts meg engem minden üldözőmtől, és ments meg engem, hogy szét ne tépjék lelkemet, mint az oroszlán, szét ne szaggassanak, ha nincsen szabadító. Uram, Istenem, ha ilyet cselekedtem, ha álnokság van a kezemben, ha gonosszal fizettem a jó akarómnak, és tönkretettem azt, aki ok nélkül ellenségem volt, akkor ellenség üldözze lelkemet, érjen utol, és tipolja földre életemet. Sújtsa porba dicsőségemet, Szela, kelj föl, Uram, haragodban, emelkedjél föl ellenségeim dühe ellen. Kelj föl érettem, Te magad, és ítélj úgy, amint elhatároztad. Népek sokasága vegyen körül, és térj vissza fölöttük a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Ítélj meg engem, Uram, igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg a gonoszok gazsága, és erősítsd meg az igazat, Te, aki a szíveket és veséket vizsgálod, igazságos Isten. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki minden nap haragudhat. Ha nem tér meg a gonosz, kardját élesíti, megfeszíti íját és célra tart. Halálos fegyvert fordít felé, megtüzesíti nyilait. Íme, ha vajúdik benne a gonoszság, viszályt fogan, és hazugságot szül. Vermetás és mélyre válja azt, de maga esik a verembe, amelyet készített. Visszafordul fejére mindaz, amit elkövetett, és visszaáll fejére erőszakossága. Dicsérem az Urat igazságáért, és dicsőítő éneket zengek a felséges Úr nevének. Amen. Eddig Istenünk igéje, testvéreim, gyertek, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága édes mennyei atyánk, köszönjük, hogy te valósággal atyánk lehetsz, olyan Isten, akihez bármikor fordulhatunk, olyan Isten, aki mutatja a helyes utat az életünkben, olyan Isten, aki szeret bennünket. Köszönjük a gyülekezeti közösséget, köszönjük, hogy ismét ilyen sokan együtt lehetünk. Köszönjük a megkeresztelt gyermek életét is. Kérünk Istenünk, áldj meg minket akkor is, amikor éppen nincs időnk rád, nincs időnk arra, hogy a te igéddel foglalkozzunk. Add, hogy a szívünk mindig figyelmes legyen. Kérünk téged, Istenünk, hogy te taníts bennünket imádkozni is, te taníts bennünket arra, hogy keressük a te közelségedet, hogy csak rád figyeljünk, ne másra, ne vonja el a világa figyelmünket. Istenünk, add a te szent lelkedet, hogy az igéd üzenete megfogadjon és gyümölcsöt teremhessen a mi szívünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünk előtt énekeljük a 239-es számú dicséretünknek az első versét. 239-es számú dicséretünk első verse úgy kezdődik, Úr Jézus, hozzád kiáltok.
És alapjaként az Efézusi Levél következő verseit olvasom, a 4. fejezetből a 26. és 27. verseket. Ezt mondja az apostol, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Foglaljuk el helyünket. Amikor az Efézusi levelet nézzük sorra, végre elérkeztünk a nagyon gyakorlati részhez. Talán mindenki erre vágyik, hogy közvetlen útmutatást kapjunk bizonyos élethelyzetekben. A mai szakasz a haragról szól. Ezzel kapcsolatban talán sok emberben él az a képzet, hogy a harag úgy, ahogy van, rossz dolog. Hogy a haragvó Isten az az Ószövetség, és az Új Szövetség egy egészen más kép. Ahogy a keresztelésnél mondtam, ez valóban egy meglepő fordulat volt, ahogyan az Isten a kegyelmével közelített hozzánk Jézus Krisztusban. de Jézus Krisztus is mutatta a haragos arcát. Legfőképp a képmutatás felé, tehát amikor nem az volt kívül, ami belül. Kiűzte a pénzváltókat a templomból, kötélből korbácsot csinálva. Kígyófajzatoknak nevezte a korabeli tanítókat, amiért nem úgy éltek, ahogyan tanítottak. És az Isten haragjáról szó van az Új Szövetségben is, nagyon váratlan dolgokban, például amikor fölütné a fejét a hazugság a gyülekezetben és a képmutatás, amikor a felajánlott telek áráról titkolóztak, rögtön halál sújtotta azt a két gyülekezeti tagot. Anániás és Szafíra története ez. Vagy azt, aki megpróbált ördögöt űzni Jézus nevében, és a tanítványokhoz hasonlóan, azt megszaggatták az ördögök, és el kellett futniuk, mert képmutató módon tették. Tehát az Isten haragja jelen van az Új Szövetségben is. Hallottam már olyan keresztény álláspontot is, amikor valaki azt mondta, hogy a harag az mindig olyan dolog, amit ki kell mutatnia a keresztény embernek. Ne maradjon benne. Az egy jelzés a külvilág felé, hogy mi nem tetszik nekem. Mit is mond a haragról az ige, a Biblia? Ez nagyon fontos dolog. Ezt szeretnénk most megnézni, megvizsgálni. Először is hadd mondjam, hogy az Isten ki szokta mutatni a haragját, és ez mindig jogos. Azért olvastattam föl a 7. Zsoltárt, mert abban van ez a mondat, hogy az Isten igaz bíró, aki minden nap haragudhat. Tehát, hogy az Isten jogosan haragszik ránk, és ezt teszi is minden nap, és kimutatja a haragját. Miért? Mert ilyen ez a világ, tőle eltávolodott világ. A mi szívünkben is sokszor olyan távoli ez a nép, hogy Isten. Mi is sokszor azt mondjuk, hogy jó, ez mind nagyon szép, de a hétköznapokban nem lehet így élni. Nem véletlen, hogy Isten haragszik ránk, és ezt jogosan kimutathatja napról napra. Van isteni harag. És azt kell mondjam, hogy én többször tapasztaltam a saját életemben is, amikor Isten valamire kimutatta a haragját, és azt mondta, hogy ez nem, nincs rendjén. Ezt nem így kell mondanod. Ezt nem így kell tenned. És a magam részéről ebből tanultam a legtöbbet. Sokszor ez úgy történt, hogy emberek fejezték ki a haragjukat felém, de ez nagyon jó. Amikor az nem emberi harag nyilvánult meg felém, hanem az Isten haragja, akár embereken keresztül is, ez rendkívül sokat segített rajtam és épített. Nem véletlen tehát, hogy ez az ige nem azt mondja, hogy ne haragudjatok. Nem azt mondja, hogy bűn haragudni, hanem azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokon, se az ördögnek ne adjatok helyet. Tehát ez a mondat egy felszólítás, hogy haragudjatok, de háromszoros megkötéssel mondja, három figyelmeztetéssel, hogy mi mindenre kell vigyázni akkor, amikor haragszunk. Először tehát a hangsúlyos az, hogy haragudjatok. Hogy igenis helye van a haragnak a keresztény gyülekezetben és a keresztény ember életében. Persze sohasem a saját indulatunknak, hanem az isteni haragnak. Ha nem haragudnánk egy emberre, amikor rosszat tesz, akkor ezzel arra segítenénk őt, hogy azt a rosszat továbbra is tegye nyugodtan. Megfosztanánk attól, hogy fejlődjön, hogy elgondolkozzon. Tehát a haragra szükség van a keresztény emberek haragjára is, a gyülekezeten belül is szükség van sokszor a haragra, hogy az megnyilvánuljon. Ez egy nagyon fontos üzenete az igének, ugyanakkor ott van a háromszoros megkötés, és nem véletlen, hogy az meg háromszor van, a felszólítás csak egyszer, mert mi emberek nagyon könnyen és könnyelműen fejezzük ki a haragunkat, és a haragunkon nagyon sokszor, és a túlnyomó többségben nincs az Isten áldása. Nézzük meg ezt az oldalt különös részletességgel, ahogyan a ige is ezt részletezi. Először is az első megkötés az, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Mikor vétkezünk a haraggal? Nyilvánvalóan akkor, ha a harag önző harag, így mondhatom, hogy a harag az jöhet, de a sértettség, a sértődés soha nem. Mert a sértettség és a sértődés az önzésből fakad, az az önző harag. Így látjuk ezt az igében, hogy a sértett fél én soha nem lehetek. Ezt megtiltja az Isten, hogy én megsértődjek bármin. Vagy legalábbis nem akarja. Ezt abból is gondolhatjuk, hogy amikor Jézus Krisztus beszél a bűnökről, azt mondja, hogy minden bűn bocsánatos, és hozzáteszi, hogy még az Isten káromlás is. Még amikor rám mondanak káromlást, az is. És hozzáteszi, hogy de a Szentlélek káromlása az nem bocsátatik meg. Miért mondja? Mert az Isten soha nem sértődik meg, és nem lesz sértett, azon mindig túl tud tekinteni. Ha őt káromoljuk, ha Jézus Krisztust tagadjuk és gyalázzuk, ez mind-mind bocsánatos bűn, mert ő nem sértődik meg. De azt mondja, hogy de, amikor a Szent Lelket káromolja valakit, tehát ez azt jelenti, hogy amikor az isteni rend ellen fordul, amit a Szentlélek munkál ebben a világban, amikor a nyilvánvaló fehérre vagy feketére az ellenkezőjét mondja, amikor úgy él, ahogyan nyilvánvaló módon nem szabad ebben a világban. Amikor az isteni rend ellen fordul tudatosan, az helyesen váltja ki a haragot. Tehát még az Istennél sincs önzés és sértődöttség. Hát akkor nálunk hogy lehetne? Pedig milyen gyakran esik meg velünk, hogy akármi, sokkal kisebb dolgokon, mint amit az Istennel kapcsolatban emlegetünk, hogy az bocsánatos bűn, sokkal kisebbet tesznek ellenünk, és mégis megsértődünk és haragszunk, no hát azt mondja erre, hogy ez nem. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Haragudjatok az isteni rend megsértése ellen, de a ti megsértésetek az, ne legyen a harag tárgya. Ezt valahogy próbáljátok külön választani. Természetesen, amikor egy hívő embert sértenek, abban sokszor ott van az isteni rend megsértése, de az nagyon fontos, hogy ne személyes sértésnek vegyem, ne azért haragudjak, hanem az isteni rend megsértése miatt. Ez egy egész más lelkület, és másfajta indulat, és más a következménye is, ahogyan haragszom. Itt menjünk tovább a következő pontra. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal. Itt ez egy konkrét dolog, és talán fönn szoktunk akadni a konkrét jelentésen, hogy minden nap lefekvés előtt meg kell bocsátani mindenkinek. De ebben nem a nap lenyugvása fontos, hanem ebben a megbocsátása fontos, és az, hogy minél hamarabb. És azért mondja ezt, hogy még aznap rendezzük el, próbáljuk meg elrendezni a szívünkbe. Persze szoktam mondani a végleteket, hogy megértsük, hogy ez nem olyan egyszerű, és maga ez a ige sem jelenti azt feltétlenül, hogy aznap, hogy ha valaki például a koncentrációs táborban elvesztette az egész családját, az nem úgy van azért, hogy még aznap elrendezés megbocsát. Voltak, akik évekig, évtizedekig küzdöttek ezzel, de nagy dolog volt, hogy Isten szerint képesek voltak megbocsátani. És hiszem, hogy ezt az igét betöltötték. De a mi kis mindennapi harangjainkra mindenképpen érvényes az, hogy igyekezzünk magunkba elrendezni még aznap. De ebben én látok egy olyan dolgot, amit így szoktunk fogalmazni, hogy az Isten a bűnre haragszik, és a bűnösnek meg kegyelmet ad. Hogy az Isten nem a bűnösre haragszik, hanem annak megbocsát. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát igen, de ezt hogy lehet ketté választani? Hát én arra az emberre tudok haragudni, aki tette azt a rosszat. Igen, aznap. Na itt jön be ez a dolog. Így választja szét, így segít nekünk szétválasztani az Isten a bűnt a bűnöstől. Nem szabad arra az emberre haragudnom, mert akkor az az ember az ott van a környezetemben továbbra is, és akkor haragszom rá folyamatosan. Nekem nem az emberre kell haragudnom, hanem csak arra a tettre, amit elkövetett. Aznap azt megtehetem. De nem vihetem át arra az emberre, hogy majd másnap is emlékezzem rá, és őrá haragudjak folyamatosan. Hát erről szól a második korlátozás. Pedig mi mennyire szívesen visszük át a dolgokat. Akarunk emlékezni. Az, hogy ne emlékezzünk a bűnére, felejtsük el, ez nem azt jelenti, hogy konkrétan emlékezett kiesést okozzunk magunknak. Az Isten is, amikor azt mondja, hogy megbocsátja a bűnünket és a tenger mélyébe veti, akkor nem arról van szó, hogy emlékezett kiesése van, hanem arról, hogy nem akar emlékezni rá. Tudja, Tudja jól, hogy mi történt. Az Isten ne tudná. De nem akar rá emlékezni. Ha velünk így bánik az Isten, akkor hogy vesszük mi azt a jogot magunknak, hogy mi akarunk emlékezni a másik rossz cselekedetére. Hogy mi meg akarjuk jegyezni. Hogy mi újra és újra lejátsszuk a magunk szeme előtt, és ismételgetjük, és csak nem akarjuk meg elfelejteni, és csak a megfelelő időre vár bennünk valami, amikor megint csak elmondhatjuk, ráönthetjük újra, szabaduljunk ettől. Mert ez nem jogos haragot mutat a szívünkbe. Nem isteni haragot, hanem emberi haragot, amire ezt mondja a Jakab levele, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra, mert ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Tehát, ha mi a saját sértődöttségünket és a saját emberre átvitt haragunkat öntjük ki valakire, abból semmi jó nem származik. Az bűn. Noha a harag az Isten eszköze. És a harmadik megszorítás, az pedig haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. És itt már arról van szó, amikor jogos, isteni haragunkat aznap egy akkor elkövetett dologért tesszük meg. Azt mondja, hogy akkor se furakodjék oda az ördög, noha ez jó volt. Hogyan furakszik oda? Nagyon egyszerűen, sajnos. Mi úgy gondoljuk, hogy ha jogosan haragszunk, ha valóban az Isten ellen elkövetett bűnt ostorozzuk, akkor bármit megengedhetünk magunknak. Na itt furakszik be az ördög ide. Hogy akkor bármit ráönthetünk. Akkor bármit mondhatunk neki. Akkor úgy ócsároljuk, ahogy csak a szánkon kifér, ahogy a csövön kifér. Nem. És nem tehetünk meg akármit vele. A jogos harag is korlátok között lehet csak. Mint ahogy az Isten korlátozza az ő jogos haragját. Elsöpörhette volna ezt a világot már kezdettől fogva. És nem tette, és soha nem tette meg, és újra meg újra megkegyelmezett nekünk. És újra a szeretetébe fogadott. Hát akkor mi hogy engedhetnénk meg akármit a jogos felháborodásunkban? Az ördögnek adunk helyet olyankor. Mert a szavainkat felhasználhatja annak az embernek az életébe, hogy elkeseredjen, hogy az önbecsülése kisebb legyen, meg felhasználhatja egyáltalán arra, annak az embernek az életébe, ha nem ilyen, akkor is arra, hogy ne vegye figyelembe a szavainkat, mert azt mondja, hogy hát, ilyet mondott rám, ez nem igaz. Ilyenre vetemedett velem, ez nem jogos. Csak akkor használunk a haragunkkal is, ha az mederben van. Mint a folyó is csak akkor hasznos, ha ott van benne a medrébe. Ha kiárad, akkor pusztít. Ez a kiáradó harag, az soha nincs a helyén. Az ördögnek adtunk helyet vele. Nehéz téma ez olyan értelemben, hogy negatív. A harag, és hogy mennyire tele vagyunk ezzel, és mennyire nem jó helyen van, arról szól. Ezért a végén szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire az Isten csodálatos és különleges haragja jelent meg Jézus Krisztusban itt ezen a földön. Mert megjelent. Megjelent az Isten bűn elleni haragja. Valamit fölmutatott nekünk, mégpedig saját magát a kereszten. Hogy látjátok, ide vezet a ti bűnös életetek, a ti jogtalan haragotok, a ti ítélkezésetek, engem feszítettetek keresztre. Ilyen az Isten jogos haragja, hogy nem sértődik meg. Hogy ennek, hogy őt fölfeszítettük a keresztre, ennek nem az volt a következménye, hogy most már eltörölte a világot, hanem éppen az, hogy megváltotta. Hogy nem, hogy megsértődött, hanem értünk, hogy mi megváltozzunk, hogy mi elgondolkozunk, még ezt is eltűrte. És a haragot elválasztotta éppen ezért a bűnös embertől. A konkrét bűnre haragudott, de azt fölvette Jézus Krisztusban önmagára. Elválasztotta tőlünk, levette rólunk, megtisztít tőle. És a jogos haragja teljesen korlátozott volt. Nemhogy ártani nem akart vele nekünk, hanem a javunkra fordította az egészet, és megváltott vele minket általa. Hát ilyen az Isten haragja. Mi csak ebben vehetünk részt, hogy mi is elmondjuk, ami nem szép, ami nem tiszta, ami nem jogos, ami bántó, szóvá tesszük, nem mosolyogva, de úgy, hogy érte haragszunk, és nem ellene. Úgy, hogy szeretnénk rajta segíteni. Úgy, hogy tudjuk, hogy a mindenható Isten Krisztusban őt is megváltotta. Így haragodhatunk, így kell is haragudnunk. Milyen a mi életünk, és benne a haragunk. Vizsgáljuk felül, köszönjük meg Istennek, hogy ő nem így haragszik, ahogy mi szoktunk, és kérjük az ő megtisztítását a mindennapjainkra. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 337. dicséret, megkezdett dicséret 12. és 13. versével, Jézus Krisztus keresztfán mondott szavait tárgyalja, sorolja fel ez az ének, és utána ezzel a két verssel folytatja. Édes Jézusunk, szenteld meg szívünket! Könyörögjünk, Testvéreim, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, amely a szeretetedért, amelyben a haragnak is fontos helye van. Köszönjük, hogy te nem titkolod előlünk, hogy mit szeretnél és mit nem szeretnél. Köszönjük a jelzéseidet az életünkkel kapcsolatban, mert ezek fontosak. Mert ezek segítenek megváltozni. De köszönjük a legnagyobb jelzést, Jézus Krisztust, akiben eljöttél utánunk, akiben elhordoztad a mi bűneinket, akiben megváltottál minket a halálod árán. Köszönjük, hogy így láthatjuk, hogy a haragod nem ellenünk van, hanem értünk, hogy a haragodban tulajdonképpen saját magadat emésztetted el, hogy mi éljünk és megszabaduljunk minden bűntől. Kérünk téged, segíts tisztába jönni ezekkel a dolgokkal a saját életünkben. Segíts meglátni az önzéseinket. Segíts meglátni, hogy hol megyünk túl az általad rendelt határokon. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, hogy megváltottál minket. Kérünk téged, segítsd a gyászoló testvéreinket. Könyörülj rajtuk, adj nekik vigasztalást. Kérünk téged, segítsd a beteg ágyon levőket, az őket gondozókat. Segítsd a munkaterhét hordozókat. Könyörülj azokon is, akik nem találják a munkalehetőséget most. Mindnyájunknak nagy szüksége van a te szeretetedre, jelenlétedre, útmutatásodra. Köszönjük, hogy ezzel a jelenléteddel mehetünk a hétköznapi életbe is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Nemzetünket is vonjuk imádságunkba a szóza eléneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül az ugyancsak megkezdett 239. dicséretet énekeljük a harmadik versétől végig. Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vétetteknek. Igen, igen, láttam.
Melyen lelkem tartod. tudatos mindvégig lám, légyek az igaz hitben. Az van kezedben az ingyen, nem cselekedetimből, de kedvedből ments ki a halálból, az örök kárhozatból. Nagy harcban ellenkezésben te segíj meg, Istenem, csak a te nagy kegyelmedben van nyugtom és védelmem. A kísértés jövédelmet szent kezed megsegítsen, meg ne ejtsen.